Összhang. A Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagybodó Tibor.
Ma délutáni vendégünk nevében is nagy szeretettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál az Összhang műsorvezetője Nagybodó Tibor. A tartalomból a mai beszélgetésünket indítsuk a következő bibliai idézettel. Ismerjen bár az összes titkokat és minden tudományt, legyen akkora hitem, hogy hegyeket mozgassak, ha szeretet nincs bennem, mit sem érek. Azonban állítják még azt is, hogy a hit nem vágy, hanem a hit akarat, a vágy pedig mindig beteljesítésre vár, de az akarat viszont erő. Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és az Összhang mikrofonjai előtt dr. Köllő Gábor teológus lelki gondozót. Jó napot kívánok, szervusz, köszönjük, hogy ma délután is elfogadtad a meghívást.
Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, örülök, hogy újra itt lehetünk és megbeszélhetjük ezeket a kérdéseket. Egyből hozzá is szólnék, a szeretett szentírási részemet idézted, szeretett himnuszát a Korintusi levélből, és a hozzászólásom a következő lenne, ismerjen bár az összes titkokat és minden tudományt, az apostol tanult ember volt, és a hagyomány szerint 30 éves koráig Gamaliel rabbi lábánál tanult. A damaszkuszi megtérése után a törvény betűjéből a szív ismeretére váltott át. Jézussal való találkozása először megváltoztatta a belső ellenállását, és éles látásában teljesen más irányvonalat vett az ő élete és munkássága. Így kezdte megismerni a titkokat, és azok közül is a legfontosabbat, hogy életünk Istenben van elrejtve. Ez a titok nála a másik tudomány nyitánya volt, a misztikus teológiái. A hegyek mozgatásával kapcsolatosan és a hit kapcsolatával való találkozásunk elsősorban arra utal, hogy a látvány és a látványosság, a jelek, a csodák a zsidók követelései voltak. János evangéliumában többször előfordul, hogy ilyen csodákra hivatkozik maga az evangélista. Azt mondja például Jézus, hogy bontsátok le ezt a templomot, és én harmadnapra felépítem. És akkor azt kérdezik tőlük, hogy hát ez a templom 40 esztendeig épült, és ilyen meredek kijelentéseket hogyan mer tenni? Milyen csodákat képes művelni? De a szövegből kiderül, hogy ezt lelki értelemben mondta, és az ő harmadnapi feltámadására gondolt. Rápróbált őket vezetni egy olyan dimenzióra, ami nem a látványosságon, hanem az élet eredeti és legértékesebb értékének az üzenetében csúcsosodik ki, vagyis a föltámadásban. Ez a krisztusi jelenség alaptétele. Aki a hit kockázatát megismeri, kibomlik benne az örök élet ténye, de a hitnek az alappillére a szeretet. Szintén János evangéliumából tudjuk, hogy a hit nem azt jelenti, hogy mi szeretjük Istent, hanem azt, hogy ő előbb szeretett minket. Körülbelül ennyi volna a reakcióm, illetve a reagálásom ezekre a kérdésekre, és van még egyetlen egy rövid megjegyzés, hogy a hit nem vágy, hanem akarat, annak a szándéknak az ereje, amely tulajdonképpen túlmutat a vágyon. A vágy mindig egy projekcióra, egy kivetítésre utal, mindig valaminek a nektárját szeretné begyűjteni, de sohasem sikerül teljessé válnia, mert ilyen a természete. Ezt meditatív imádsággal meg tudjuk haladni, és akkor a nagybetűvel írott én erejét képesek leszünk erőben megtapasztalni.
Köszönjük a nagyszerű és a tökéletes hozzászólásodat. Gábor, mielőtt a mai témánkra térünk, ha kérhetjük, tartsunk egy nagyon rövid emlékeztetőt azokért a hallgatókért, akik egy héttel ezelőtt nem tudták meghallgatni a műsorunkat. Pár mondatban tehát foglaljuk össze az elhangzottak lényegét.
Hát lehet, hogy nem egészen röviden sikerül összefoglalnom, de megpróbálom összefoglalni úgy, hogy mindenki számára érthető legyen. Az első számú kérdésünk az volt, hogy a szerelem egy veszélyes érzelmi befektetés. Sokan megégtek már benne, gondoljunk csak a művészeknek a múzsák iránti gyönyörűen szenvedélyes szenvedéseikre. két aspektust emeltem ki, az egyik a lovakkorra vonatkozott, az eszményi szerelmi projekció, amelyet a lovagok a zászlajukra tűztek, amikor például a Szentföld visszafoglalását célozták meg. Ez az eszmény, ez végig kísérte őket az egész utukon, és ez a lovagias idézőjelben mondott mozgástér még talán ma is megfigyelhető a művészetben, az irodalomban, különféle múzsákat használnak festőművészek, írók, szobrászok. A tiszta és átható múzsa hangsúlya a görög művészet felelevenítésével a reneszánsz korban érte el a csúcspontját. Azt hiszem, talán említettem múltkor is, hogy Mona Lisa rejtélyes arca, a boldog istenszülő tiszta és szenvedő tekintete, mint egy-egy villanás az élet tiszta dimenzióiból. Ezekben az alkotásokban nem befektetésről van szó, hanem az emberi misztikum utáni vágyról. A barokk művészetről azt is mondhatnánk, hogy pucérrá teszi a szerelmet minden utalásában, a vágyakozás azonban mégsem vulgáris teljesen. Minden szerelmi mozzanatra való utalás valami elérhetetlen rejtét hordoz magában, de az esményi keresése mögött valami fantasztikus szépséget és lenyűgözőt kereső emberi érzés áll. Aztán, ha nagyot ugrunk, és a 21. század, illetve 20. század hollywoodi filmsztárjainak a lelki világába, illetve kulisszái mögé tekintünk, akkor rengeteg kudarcról értesülünk, vagy kudarcokkal találkozunk, de erről elmondhatjuk azt, hogy annyira bizniszerűvé vált az érzelmi életnek a forrásrendszere, hogy teljes melbőségben lehet kitalálni mindent, és a rajongás mindig valamilyen fajta elérhető, ugyanakkor nem egészen tiszta, hanem édes kis rajzolásában látható. Ezzel kapcsolatosan elmondtuk azt, hogy az igazi rajongás mindig a tiszta szellemi érték indítatásából indul, vagy tiszta szerelem értékrendet hordoz magába, vagy a szeretet kötényébe hull, vagy kemény kudarc lesz belőle. Nos, hogy visszanyúljunk kissé a valós szerelem szeretet dimenziójához, egy érdekes idézetet mondanék. Ha boldogok vagyunk, ezt a múltkor is idéztem, akkor sok tennivalónk már, mert vigasztalni kell másokat. Aztán a következő kérdésünk az volt, hogy olykor miért menekülünk a szerelem elől, ha már annyira vágyunk rá. Az a helyzet, hogy maga a vágyakozás végkifejletében nem más, mint szembe menekülés. Tehát nem elmenekülünk, hanem szembe menekülünk. Ekkor veszük észre, hogy milyen erős ez a dimenzió. Az énekek éneke, bibliai üzenete, tengernyi víz sem oltja el a szerelmet, nagyon rámutat arra, hogy a folyamat olyannyira gyors és hatékony, hogy elegendő csak egy villanás, és már benne is vagyunk. Ha hárítani akarunk, mert párban élünk, mindenképpen segítségünkre van, és szükségünkre szolgál, a hasonlóan megélt példák sorozata, más embereknek a segítsége, és azt is említettem, hogy olyanról is tudok, hogy valaki, aki bele zúgott valaki másba, a feleségével megbeszélte, és a felesége még komolyabban segítette, szerette őt, és így sikerült átvészelni ezt az válságos állapotot. Rengeteg más élethelyzet található ezzel kapcsolatosan, melyben mindig valamilyen kompromisszum születik. Mindenki valamilyen más módon oldja meg ezt az erős, megmozgató dimenziót. De hozzá kell tennünk, hogy az emberek nem is gondolkodott el ezen, de az az érzésem, hogy a szerelemnek ez a szakító próbája embercsiszoló. Azért kapjuk, hogy emberibbé váljunk, formálódjunk. Minél jobban szeretnénk elmenekülni előle, annál inkább élőbbé válik. A keleti mondás szerint ebben egy megoldási kísérlet az, hogy az erősebb üzeneteket kicsit lágyabban vesszük le, a lágyabbakat pedig keményebben tesszük a helyükre. De ismerjük be, hogy mégiscsak annyit tudunk erről a helyzetről, vagy helyzetekről, amennyit megtudtunk, és amennyivel megtudtunk birkózni. Egy másik kérdésünk volt, hogy lássuk be azt is, hogy a szerelem igencsak sérülékenyé tesz bennünket. Ezzel kapcsolatosan azt állapítottuk meg, hogy nem szégyen sérülékennek lenni, mert az egzisztencia vele járója. A szerelem természete elsöprő, az érintett alany pedig törékeny. Hát nem ez az élet misztériuma, tenném fel a kérdést. Aki az ilyen helyzetekben hős szeretne játszani, nem akarja elfogadni az élet természetét. A tisztességes önelfogadás és a hozzáállás a psziché fejlődésének és a spirituális kibontakozásnak velejárója. Ha mindent Isten kezéből fogadunk el, és hozzá visszaküldve kérjük a dimenzió megértését, akkor a megoldások nála egészen biztos, hogy megvannak. Amikor valaki belepusztul a szerelembe, ott akadályokról is beszélhetünk. Például életkor, korkülönbség, társadalmi szakadék, még ma is létezik ilyen, testi deficiencia, már párban élő egyik vagy másik személye, menekülés egy tarthatatlan érzelmi helyzetből, szülők komoly beavatkozása, barátok, rokonok befolyása, vagy királyi családoknál megtapasztalható az, hogy őket vagyoni szempontok szerint próbálják összepárosítani. Az új szerelem általában feltépi a régi sérelmeket, ezt is mondottuk, tehát itt arról van szó, hogy az őszinteséget vállalnunk kell. Nem indul be teljes kapcsolódás a partnerek között, hogyha nem őszinték egymással. Rengeteg fájdalom gyűl fel ilyenkor minden ember életében, úgy látszik, hogy ebben a harmadik dimenzióban senki sem ússza meg fájdalom nélkül az ilyen természetű kapcsolatot. Az új szerelem valóban új, ezért újabb és más aspektusait tárja fel. Milyen újdonságokat is hordozhat, tettük fel a kérdést. Lehet sokkal harmonikusabb az előzőnél, a párbeszéddel sokkal mélyebb az életkérdéseinek megbeszélésében, sokkal hatékonyabb és jó értelemben körültekintő, az előző kapcsolatnak fájdalmai azért kívánkoznak feltárásra, mert maga az élet ezen szelete ezt kívánja. Ilyen az élet természete ebben a helyzetben. Új távlatok fogalmazódnak meg annak érdekében, hogy a partnerek egy életen át vagy húzamosabb időn át együtt szeretnének élni. Megbeszélésre kerülnek az élet pillanatnyi helyzetének nehézségei. Ha valakinek olyan szerelme adódik, vagy olyan társa akad, akinek gyermeke van, akkor ez is egy komoly megbeszélési téma a családban. Ami nagyon fontos, hogy ne hazudjunk egymásnak, mert ez a tudat alattiban tovább él és rombolja a spiritualitást. A másik kérdésünk az volt, hogy a szerelem megkérdezi, amit önmagunkról gondoltunk, és jó lenne erre is odafigyelni. A legnagyobb nehézségünk az, hogy mi azonosulunk azzal, amit önmagunkról gondolunk. A mi igazi lényünket nem az hordozza, hogy milyen képet alkottunk önmagunkról, hanem, hogy önmagunk legyünk. Nagyon sok ember ezt nem tudja, mert nem tanítják az iskolában, az egyetemeken sem. Külön-külön is, ha nem rendelkezünk integritással, azaz önálló önvalóval, hogy az vagyok, ami vagyok, vagy az vagyok, ami lettem, ennek a tapasztalatával, akkor a szerelem a későbbiekben a játszmák sorozatát fogja jelenteni. Kiszedni belőled azt, ami belőlem hiányzik, vagy mélyen megvetni azt, ami belőled hiányként jelenkezik bennem. Úgy nem szabadna egymásé lennünk, főleg ha új szerelemről van szó, hogy ennek az integritásnak a kialakítására valakitől segítséget ne kérnénk, vagy ne kapnánk. A kapcsolódásért meg kell dolgozni, kapcsolat felszínes is lehet, megesett az, hogy csak a hormonok játékáról esik szó. Itt hasznos lehet a lelki gondozás, sőt javalt, feltárni a nőben a férfit, és a férfiben a nőt, az ott lévő fontosságát, az ott lévő férfi fontosságát a pszichénk legmélyén, valamint az elváltak és újraházasodottak számára lehetnek különféle terápiák, és van egy sajátos, különleges terápiás módszer, ezt a családos hétvégben szokták gyakorolni a fiatal lelkipásztorok, illetve tapasztaltabb, idősebb lelkipásztorok, amelyben az új házastársak, illetve az elváltak és újra házasodottak számára kurzusokat tartanak, ebben mindenki részt vehet és képességei szerint vagy elvárásai szerint fejlődhet. Aztán van rengeteg olyan fajta kísérlet is, ami a rigorozitás fejébe viszi el ezeket a tárgyalandó kérdéseket. Rengeteg ilyen rigorózus keresztény ezotérikus mozgalom létezik, kemény és fundamentalista meglátásokkal, vagy pedig olyan mozgalmak is léteznek, amelyek pont az ellenkezőjét bizonyítják, amikor pénz fejében személyére szabott lelki gondozás történik. Mondhatnánk summa summarum, az önmagunká válás egy életre szóló feladat, és az élet minden dimenzióját átöleli. Ha az embernek van egy kis diszkrét társadalmi élete, akkor a jó barátok is sokat segíthetnek. És persze ritkán szereti egymás két ember pont ugyanannyira. Előfordulhat, hogy az egyik fél már többször vagy néhányszor megégette magát. Nincs önbizalma, nem is szeretete való méltóságában, huzamosabb ideig volt egyedül. Esetlegesen futó kapcsolatokra adta a fejét. Beletörődött abba, hogy az életnek így is van folytatása. Szülei még mindig atyáskodnak fölötte, vagy még mindig szereti az előzőleg megszokott életállapotot, mondhatnánk, hogy hatalmas úr a megszokás, az ego ezt különösképpen élvezi. Az biztos, hogy a kezdeményezés sebezhető pontokat tár fel, és időt igényel az új kapcsolat. Ha már a felek igent mondtak egymásnak, akkor meg kell dolgozniuk a hosszantartó szeretetért. Nagyon egy oldalon erőltetni a társas életben semmit sem szabad, mert az ellenkezője sűr el. Az a fél, aki szabadabban mozog az érzelmi életben, ki kell tudnia fejezni a gyöngétségét a másik iránt, és figyelmesen segítenie a társának abban, hogy közös nevezőre jussanak. Ha a felek megtanulnak hangosan imádkozni, azt is említettem, akkor Istennek csak olyat fognak elmondani, ami valós, beleértve a napi apró kudarcokat is. A szerelem eszünkbe juttatja azt is, hogy bizony van vesztenivalunk. A látszólagos veszteség csak elméleti szinten jelenkezik, mert mi lineárisan gondolkodunk az ok és okozati összefüggésekben. A szeretet azért olyan erős, mert olyan kapukat nyit meg a szív szelepeiben, hogy az ember akkor fedezi fel, hogy multidimenzionális lény. Éppen ezért csak átvillan az elméjében kezdetén, hogy esetleg fordítva sülhet el minden, de nem gondol arra, hogy ennek rossz vége is lehet. Ahol a párkeresés valamilyen megpontolásból történik, az már nem szerelem, hanem valamilyen szimpátia. Bővebben benne van a veszteség, mindkét esetben nem a másikban, hanem önmagunkban csalódunk.
Gábor, a múltkori összhang végén hangzott el az, hogy kezdetben volt a szerelem, beszéljünk folytatásképpen most erről.
Nem csak volt a szerelem, hanem egyfolytában, mint lehetséges és megvalósulás, átszövi a teremtést. Isten szerelemből teremt, mindent átfogó és mindenre kiterjedő figyelme a gondviselésben csúcsosodik ki. Tehát gondjába veszi a szerelmet, valamint a hitet a szerelemben. A hit nem csak egy spontán rendszer része, hanem társteremtő jellege van. Ha alázattal elfogadjuk, hogy az ember mint jelenség önmagára eszmélő lény, akkor arra is rábukkanunk, hogy a titok természete önmagunk számára igazán azt jelenti, hogy belesimulunk az élet teremtésébe. A létezés úgy ölel körül bennünket, hogy a jelenségek elől nem tudunk elmenekülni. Erre a csoda együttesre sok tudomány rácsatlakozott, mely a tudat fejlődésével foglalkozik, így a pszichoanalízis is. Ennek a pszichoanalízisnek, mint tudománynak rengeteg kritériuma van, én egy párat szeretnék most itt bemutatni. Tehát ennek a lélekbuvárkodásnak, mint tudománynak a tulajdonságai közé kell, hogy tartozzon, hogy alázatosnak kell, hogy legyen. Elfogulatlannak, bizalmat keltőnek, hűségesnek. Úgyhogy a kíséretben mindig hűséges legyen a gyógyulandó, illetve a gyógyulni vágyók számára. Jóságosnak kell lennie. A sérelmeket, kudarcokat nem csak tudományosan, hanem az aktív hit figyelmével elkísérni. Kibontani a gyógyulás batyuját. Sejtetni a gondolatok mögötti mélységet, a kontextust, ahol a feltárulkozó és teremtő Isten világa honol. Hallást, látást, tapasztalatot úgy igyekszik megfigyelni ez a fajta tudomány, hogy a megfigyelő maga megfigyelté alakuljon át. Ilyen módszerekkel dolgozva a szerelem elsöprő ereje csodálattal és bizalommal tekint a jövendőre. A hit erejével azonosul, és mint ilyen megengedővé válik. Igyekszik a bűntudat keltés jelenségéből kisegíteni az érintetteket, felhívja a figyelmet a kollektív tudat alakítására, amely párhuzamosan működik az aktív elmerendszerrel. Nem lepődik meg a kudarcok látszólagos fenyegetése miatt. Egy szóval az ember különféle dimenzióit igyekszik összefésülni. Aki szerelmi nehézségekkel fordul lelki gondozóhoz, pszichológushoz, pszichiáterhez, szerintem, ha nem a hit alapjából szeretne gyógyulni, annak azért lesz nehéz, mert legalább önmagában bíznia kell. Ebből az alapállásból indul be a feltáró munka. Óriási áldás az emberiségnek, hogy vannak olyan szakemberek, akik meghallgató, odahallgató jósággal és tiszta jelenléttel engedik közel az Isten gyógyító erejét. A pszichoanalízis csak elemzés, de az emberiség gyógyulása az nagy mértékben hozzájárul. Minél magasabb tudatszinten rezeg az emberiség, annál kevésbé lesznek háborúk és kegyetlenségek.
Folytatva a gondolatot, Gábor, mi történik azzal, azokkal, akik megcsalják a szerelmet?
A magyar nyelv csodálatos, csalásról beszél. Csalás túlmegy a játszmákon. Mivel a szerelem nagyon mély dimenzióból érkezik, szinte azt is mondhatnánk, még csak időnk sincs csalásra gondolni. Beteges vagy pszichopatológikus személyeknél előfordulhat az olyan természetű zavar, mely egyszerűen ellenségnek tekinti a szerelmet, csak a hormonok dinamikájára képes odafigyelni, ezeket képzeletbeli topzódásokban kiélni, vagy esetleg agresszívvé válni. De ez az állapot nem tudatos. Beteges természetű van szó. A szerelem megcsalása olyan, mint a bumerang. Minél jobban el akarjuk dobni, annál inkább visszatér hozzánk. Feltevődik a kérdés, hogy mégis hogyan lehet a szerelmet megcsalni. Felszínes kapcsolatokkal kompenzálni, fel nem dolgozott szakítás után számítgató, úgymond felejtés gyanánt szeretkezni, valakit, aki naív esetleg szerelembe is beleráncigálni, és aztán majd faképnél hagyni, félelemből a másik őszintesége miatt kihátrálni, kerítéssel vagyoni vonzatú érdekek kapcsolatait létrehozni, és csak ezekre támaszkodni. Jól ismeri ezeket az érzéseket a High Society. Bármi történjék, az igazi indítatás a szerelemben javunkra válik, vagy elő, vagy utóbb. Amit esetleg veszteségként élünk meg, utólag személyiségünket gazdagítani fogja. Tulajdonképpen, amikor csalódunk, akkor nem a másikban csalódunk, hanem magunkba, mert elvárásaink voltak. Isten minden őszinte szerelmet javunkra fordít, gondolom én, és azt hiszem, hogy ebben nem is tévedek.
Hogy lehet a szeretetet, a szerelmet és persze a hitet valamilyen formában egyesíteni?
Isten feltétel nélkül bízik bennünk. Úgy is mondhatjuk, hogy hisz az emberben. Szerelemmel teremt, és ezt az érzést egyedinek is, és az egyedeknek is odaajándékozza, hogy picit beletekintsünk az ő titokzatos egzisztenciájába. Az érintett személyek a szerelem valóságát mindenképpen el kell, hogy higgyék, mert velük történik. A hit, amikor ilyen teremtő módon érint valakit, akkor ez az élet más területeket is érint. Elindul egy növekvés, új életerő, jövőtervezés, addig nem ismert vagy használt talentumok is felbukkannak, megindul bennünk több olyan dimenzió, amely már benne is van a hit tengerében. Aki nem hiszi élete legintenzívebb személyes megszólítását, az tulajdonképpen vagy Isten tagadja, vagy a szerelemben való hitet szimplán az élet játékának, véletlenszerű kibontakozásának tekinti. A hit tehát belülről mutatja meg magát, mégpedig a legmélyebb érzésekben. Aki szerelemből a későbbiekben derűs szeretetnek az élvezője lehet, annak nem lesz kétséges, szeretetben kell felfedezni mindent, ami tulajdonképpen őszinte üzenet lelki dimenziónkba. Az élményeket, a hitünk élményeit, a szerelmi élményeket kombinálni lehet. És ezeket csokorba is tudjuk szedni. De ezt másképp nem tudnánk, hogyha nem volna hitünk. Ha nem hinnénk bennünk, akkor fel sem tudnánk idézni. A szerelmi kudarcainkra nem szívesen emlékezünk, de azért elhisszük. Most mikor kudarcainkból újra kell kezdenünk, fel kell állnunk és nyitottá kell válnunk továbbra is az élet nagy érzelmi kérdéseire, ezt hit nélkül nem tudjuk megtenni. Tudjuk, hogy hitünket cserépedénben őrizzük, de mégis ez az az erő, amely éltet bennünket, átformál és megadja az irányt önmagunkhoz, Istenhez.
Állítják azt is, hogy az üres térben nincs se szeretet, se hit.
Isten szeretete áthatja az univerzumot, mert nem csak egy univerzum létezik. Mi a Földön, az általunk elnevezett és egyezményesített fizikai, biológiai, szociológiai törvények szerint élünk. Amit mi üresnek nevezünk, az filozófiai értelemben is valami, hiszen másképp nem is tudnánk fogalmi alkotásba bocsátkozni. A mai kineziológiai ismeretek szerint a valaha létezett és létező pozitív és negatív rezgés tartományokat kalibrálni lehet, és éppen ezért megállapítás nyert, hogy minden emberi gondolat a multiverzum szívébe rögzül, tehát fennmarad. Istennek, mint kontextusnak nincsenek személytelen teremtői megnyilatkozásai. Az üresnek nevezett téridő tele van a newtoni törvények által nem mérhető értelemmel. Arra kell gondolnunk, hogy minden, amit az emberi hit és szeretet átjár, sejti szinten az atomok és még kisebb összetételű energiahullámok szintjein is tudatosságunk mérői, emberi jelenségünk bizonyítékai. Hogy az üres térben az Isten tudatosságán túl létezik-e földi hit és szeretet, azt jelenleg nem tudjuk, csak földi törvényszerűségeink kapcsán igyekszünk megállapítani. A kvantumfizika talán az a tudomány, amely ennél többet tud, több dimenziót is feltételez. Az ezotérikus, kozmikus feltevések szerint az univerzum 15 dimenziós idő matrixban létezik. Mi tehát itt a Földön, a harmadik dimenzióban, amit megtapasztalunk, hiába vetítjük ki egy üres térnek nevezett entitásra. Érezzük, hogy a szeretet soha el nem fogy, de hogy ez miért történik, így erre a válasz csak Istenben és annak minden hatóságában keresendő. Milyen érdekes, hogy felvetjük a kérdést, állítólag az üres térben nincs se szeretet, se hit, mintha éreznénk, hogy a kérdés felvetésünk mögött valami pszichológiai sejtelem húzódna meg az igenlésre.
Ami a tulajdonunkat és a reményünket illeti, talán nincs is másunk, mint kizárólag a szeretetünk, a szerelem utáni vágyakozásunk és a hitünk.
Ezt ízeire szedném ezt a kérdést. Először is azzal kezdeném, hogy a tulajdon szó, a tulajdonság egy aspektusa, amely eredeti jelentésében egy esemény vagy állapot leírhatóságára vonatkozik. Tehát esendő. Másképp is leírható lehetne, vagy megtörténhetne. De mert Isten bennünk a birtoklás érzetét is megengedővé tette, ezért bizonyos dolgokról úgy érezzük, hogy életünk szövetét képezik. Ilyen a szeretet. Ennek az alkotó erőnek az első számú tulajdonsága az, hogy soha el nem fogy. Nem szűnik meg sohasem. Jóságos, hűséges, haragra nem gerjed, hogy a felvezetőben is hallottuk, mindent eltűr, mindent elhisz és mindent elvisel. Na most egy pár mondatban mindenikhez hozzáfűzök egy-egy gondolatot. Jóságos, tehát azt jelenti, hogy alapereje abban rejlik, hogy Isten jóságát beengedi a szív mélységébe, a legfőbb jó megélését a szívben való élettérben tölti be. Hűséges. Nem jutalomért cselekszik, hanem a hűség kedvéért, az élet megfigyelőséből adódó hűség átömlik az ő mozgásterébe, vagyis a szeretetébe, és erre rácsatlakozik, és benne megpillantja Isten hűségét. Haragra nem gerjed, a haragra gerjedés mögött a büszkeséget, megtestesítő egót sejtjük. Amikor elképzeléseinket, kiszámított cselekvéseinket valaki más véleménye keresztezi, vagy áthúzza, vagy egyoldalúan befolyásolja, hirtelen jelenkezik a dű, a harag. Aki a dolgok, történések, emberi kapcsolatok természeti tanulékony alázattal közvetíti vagy követi, mérsékelt és mérsékletet képes tanúsítani, nem mérgezi magát haraggal. A következő megállapítás, a sértés nem tartja számon. Aki a pillanatban él, nem vonszolja maga után a sérelem szekereit, a jövőre is e pillanatban figyel. Mindent eltűr. A tűr elem, még egyszer említettem, a magyar nyelv nagyon szépen kifejezi, miközben türelmet gyakorló elemeim feltöltődnek. Aki jó hangulattal tesz valamit, arra azt mondjuk, hogy elmében vagy elemében van. Itt a tolerancia kérdése is előkerülhet, a jelentése nem az, hogy elviselek téged, hanem az, hogy elviselhetőbbé teszem az életedet. Következő kérdés ebből a kérdés komplexumból az volt, hogy a szerelem utáni vágyódásunk, milyen ez a vágy? Életünkön úgy vonul át, hogy sokszor tudomást sem szerzünk róla. Mondhatni rutinosan. Amikor tetten érhetővé válik, akkor az ember magányos sikertelenségnek, kudarcoknak közepet éli az életét. Szeretne valami szépet, tisztát és építő jellegűt az életében. Sok ember úgy éli le az életét, hogy sosem volt tapasztalata a tiszta szerelemben. Borzasztó állapot, mert ilyenkor az ember frusztráltá válik, nem tudja becsülni önmagát, életkedve hanyatlóban van. Úgy vélem, hogy a tiszta és őszinte szerelem ajándékáért imádkozni is kell. S az ember ezt a megújító ajándékot megkapja, akkor itt sokkal több lesz, mint vágyakozás. A beteljesedés érdekes módon nem a vágyakozás következménye, hanem Isten teremtő erejéből történik, amikor a körülmények olyanok, hogy a befogadó valóban befogadóvá válik. Akkor bevonza a szerelmet, Isten a szerelem által teremt. Következő kérdésünk ebben a kérdés együttesben a hitünk. Azt mondják a régiek, hogy a hit hallásból ered. Belső hallásunk csend és az artikulus között és az alatta lévő régiókban található. Ésszel nem lehet az élő hit birtokába jutni. Mikor elménk lecsendesedik, akkor indul el a velénk helyezett bölcsesség tudománya. Amit kívül keresünk, az csak konvencionális hittárgya. valaminek egyezményes törvényszerűségeit gondoljuk el, és azt hiszük, hogy ez a mi hitünk. A belső hitben energia van, hogy a görög nyelv mondja energia, benne való munkálkodás, ez hegyeket mozgat, embereket gyógyít, jelenlétében külső és belső felépítésünk átformálódik, és a világ körülöttünk átalakul.
Gábor, el sem merem árulni, hogy hány kérdésünk maradt meg. Köszönjük, hogy velünk voltál, köszönjük a válaszokat és ezt a nagyszerű beszélgetést is.
Én is nagyon szépen köszönöm, és Shakespeare gondolatával szeretném befejezni. Gyorsan kés szájra az igazi reménykedés, és feske szárnyakon szágult. Istenneké teszi a királyokat, az alantosabb kreatúrákat pedig királyokká varázsolja.
Köszönjük szépen, Gábor, kedves hallgatók, ennyi fért a mai műsorunkba. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét dr. Köllő Gábor teológus lelkigondozó nevében is. Elköszönök az Összhang műsor vezetőjét, Nagybódó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.